A Gittin traktátus 43-as lapja következik, és a 42-es lap végén a Talmud a következő kérdést teszi föl. Baja lejú, ebecse macharai rábelik nász, macharai én machar. Fölmerült a kérdés, a dilemma a tanházban. Mi van akkor, hogyha valaki a szolgáját nem teljességgel adja el, hanem csak egy bizonyos dolog szempontjából, vagy egy bizonyos idézőjelbevet érték tekintetében, jelesül, hogyha a szolgát mondjuk egy öklelős ökör felöklelni, és meghalna, akkor ugye az ökör gazdája egy knászt, tehát pénzbírságot kell, hogy fizessen az ökör ura, a szolga urának, és most a szolga ura ennek a pénzbírságnak a jövőbeni követelését adja el a szolga tekintetében. Tehát nem a szolgát magát adja el, hanem ezzel a szolgával együtt járó ilyenfajta pénzbeli követelést adja el. Akkor ez esetben a szolga, vagy pontosabban a szolgának ez a vonatkozása az eladottnak tekintendő vagy sem. Ugye itt egy olyan dologról van szó, ami jelen pillanatban a Talmud nyelvezetén fogalmazva én nagy bajla ajlom, még nem jött a világra, és lehet, hogy soha nem is fog jönni, hiszen a szolga jelen pillanatban épp és egészséges, és egy egyetlen ökör sem öklelte föl. Tehát a kérdés az az, hogy el lehet-e valami olyan jövőbeli esetleges követelést adni, ami jelen pillanatban még nincsen. Most a helyzet az, hogy ezzel kapcsolatban van egy híres vitája Rabbi Meirnek és a bölcseknek. Rabbi Meir azon az állásponta van, hogy ha valamit eladok, ami még nem jött a világra, akkor azt eladottnak tekinthetjük. A bölcsek azt mondják, hogy nem tekintjük eladottnak. Például ugye az alap vita ezzel kapcsolatban egy olyan termőfölddel kapcsolatban merül föl, ahol a jövőben ő gyümölcseit adom el a termőföldnek. És akkor ott a vita, hogy a jövőbeni gyümölcsöket el lehet-e már ma adni. Rabbi Meir szerint igen, a bölcsök szerint nem. Bajla Rabbi Meir, most a mi kérdésünk a szolga jövőbeni felöklelésének pénzbírsága kapcsán, az egyaránt kérdés Rabbi Meir szerint, és a bölcsök szerint miért. Annak ellenére, hogy például Rabbi Meir azt mondta, hogy davarsa lajvala ajlam, hogy valami, ami még nem jött a világra, az értékesíthető, ti bajle Rabbi Meir átkállói kamerab Meir adom már davarsa lajvala ajlam, mert neked olyan pérőz, de kell, de vidő, de asszú. Lehet, hogy Rabbi Meir mely esetben mondja azt, hogy az a dolog, ami még nem jött a világra, az ettől függetlenül előre értékesíthető. Egy olyan dologgal kapcsolatban, mint például egy pálmafának, a datolja pálmafának a gyümölcse, ami minden évben megterem, tehát feltételezhetjük, hogy idén is majd lesz ilyen. Ával hachi mi ma de mingach, mint én cölei ma mi de mingach, majdem és hallgam, dilma majdem és hatem. Ebben az esetben viszont senki nem tudja biztosan állítani, hogy valaha lesz olyan, hogy ezt a szolgát föl fogja öklelni egy ökör, és ha tegyük föl, föl is ökleli egy ökör, elképzelhető, hogy a ökrök tulajdonosa nem lesz köteles a pénzbírságot kifizetni, hiszen van egy olyan szabály, hogy egy öklelős ökör tulajdonosa, ha magától beismeri az elkövetést, és felelősséget vállal, akkor mentesül a pénzbírság fizetése alól, ha a szolgát öklelte föl az ökre. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy itt hogy lesz valaha ilyen fizetési kötelezettség. Tehát lehet, hogy Rabbi Meir azt mondja, hogy ugyan általában davasul a ülam, valami, ami nem jött a világra, az értékesíthető, ez az eset más. Ugyanakkor ti baj lenne van, ugyanakkor a másik oldalról a bölcsek véleménye szerint is föl lehet vetni, hogy bár ők általában át kell a jelvhamra van, nyedom, mákna davasul a bőlam, én pénz dekede hást, ami a lisznéjú. Lehet, hogy a bölcsek általában azt mondják, hogy valami, ami még nem jött a világra, nem értékesíthető. Lehet, hogy ez csak pont egy olyan dolog kapcsán mondják, mint például a pálmafa gyümölcse, ami jelen pillanatban egyáltalán nincs a világon. Tehát nincs mit eladni. Ával ha-ha, ha kai sar, vagy kai eved. Viszont ebben az esetben, amiről a kérdés szól, ugyanaz öklelés ténye még nem áll fenn, de ha a jövőben lesz öklelés, akkor visszatekintve a jelenre, azt mondhatjuk, hogy az ökör is, meg a szolga is már a világon vannak. És ebben az esetben lehet, hogy ők is azt mondanák, hogy ez nem számít egy davarsa lajbola illam, egy olyan dolognak, ami még nem jött a világra, és ezért értékesíthető. Máj, mi a szabály tehát? Amar abiába tasmá, Bilit bájsz, mátán mudlai már, imkinyen kesze, bilit bájsz, lelik alcsaké. Rabbi Ába a következő brájtából próbálja ezt levezetni. A brájt arról szól, hogy egy kohén szolgálja ehet a trumából. Magát ezt a szabályt a Tóra Mózes harmadik könyvében mondja, Mózes harmadik könyve 22-es fejezet 11-es mondat, akkor azt mondja, hogy kajenki, ifnek, innyen, kászpaj, hogy jajjhal baj, vélid bejszai, hém jajjhal beláhmaj. Egy pap, ha pénzen vesz embert, az egyen belőle, és aki házában születik, az egyen kenyeréből. Ugye mind a kettő a szolgára utal, az egyik megfogalmazás a szolgával kapcsolatban, akit pénzen vesz, a másik megfogalmazás, aki házában születik. Vilit bájsz májtámudlai, már imkinyen kezdve, pénzhét bájszlaik, az oké. Most mi szükség van mind a két kifejezésre? Hogyha a Tóra egyszer mondja, hogy a pénzen vett szolga ehet a trumából, akkor pláne, hogy ehet, aki már a házában született szolgat, tehát akkor mi szükség van ezt még külön mondani? Ilukei, na iszjai, mert már kinyen keszev, siésbe is a keszev, aichel, áfjelit báj, siésbe is a keszev, aichel. Azt mondja a Brájta, hogy azért van szükség arra, hogy külön mondja, aki a házában született, mert azt gondolhattam volna, hogyha nem szerepelt volna ez a kitétel a Tóra szövegében, hanem csak azt szerepelt volna, hogy akit pénzem vett, akkor azt gondolhattam volna, hogy mikor ehet a szolga a trumából, akkor csak pénzem vett, tehát ha van értéke. És ez ugyanígy igaz lett volna, ugyan következtetni lehetett volna a házában született szolgára, ott is azt láttam volna, hogy csak akkor ehet a szolga a trumából, hogyha van valamilyen értéke. Uminnáin, sáfalpisein, sabeklum. Honnan tudom viszont, hogy a szolga akkor is ehet a trumából, ha már semmilyen értéket nem képvisel. Tehát, hogy meg írjét bájsz, mikor magam. Onnan, hogy a Tóra egy szinonimával, vagy egy másik kifejezéssel megerősíti, és azt mondja, hogy Birit Bajsz, aki a házában született, az is ehet a kenyeréből. Tehát ezzel a dupla meghatározással arra tanít bennünket a Tóra, hogy a szolga akkor is ehet a trumából, hogyha a szolgának nincsen értéke. A Dajnani Jaimeyil Bajsz, Bénysi, Ésbaj, Csavi, Keszre, és Énvi, Csavi, Keszre, Örkhe. Kinyen keszve, fésbe is elkezdve éjjel, én is elkezdve éjjel. Oké, de akkor még mindig ezt tulajdonképpen csak arra tanít, hogy aki a házában született, az ehet a trumából, függetlenül attól, hogy van érték vagy nincs. De azt gondolhatnám, hogy az, akit pénzem vett, az nem ehet a trumából, hogyha nincs értéke. Tehát, hogy legyen meg kinyen kászpaj, illit bejsza, illit bájsz, áfapisein sebe klum oichel, áf kinyen kászpaj, áfapisein sebe klum oichel. Ezért, amikor a Tóra ott is megismétlés, azt mondja, hogy a, akit pénzem vett, tehát mind a két kifejezést használja, azt is, hogy aki pénzem vett, meg azt is, hogy aki házában született, akkor oda-vissza tanulom a dolgot az egyikből a másikba, és a másikból az egyikbe, és arra jutok, hogy ugyanúgy, ahogy a házában született szolgánál, akkor is ehet a trumából a szolga, ha már a szolgának semmi értéke nincsen, ugyanígy a pénzemet szolgált is a pénzemet szolgált szolga is ehet a trumából, akkor is, ha semmi értéke nincsen. Így szálkadályt a hevet sem a harai rábelik nász, mahol mi ika ábda de löjmiz, de minden lekádne az a... Most, hogyha igaz lenne az, hogy egy szolga... Ugye ez, erről szól a Brájtan. Ugye a Brájtának igazából nincs köze az alapkérdésünkhöz. Az alapkérdés az volt, hogyha valaki eladja a szolgát, a szolgának a jövőbeni esetleges pénzbírságához való jogot, akkor az eladottnak számít-e vagy sem, egy érvényes adásvétele vagy sem. Most, hogyha a Bright alapban ugye nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, de a Bright azt mondja, hogy előállt egy olyan helyzet, hogy egy szolgának semmilyen értéke nincsen. És akkor az volt a diskurzus a Bright-ában, hogy ehet-e a trumából vagy sem. Most így szállkod állítok, evet sem a hori ráblik nászmachor. Mika ábdadő löjmiz dábunnek násza. Ha igaz lenne az, hogy egy szolga esetleges jövőbeni pénzbírsága az eladható, akkor nincs olyan szolga, aminek nincs értéke, mert akkor is, hogyha mondjuk munkaképtelen már egy szolga, ha fölöklelni egy ökör, akkor ott fölmerülne egy pénzbírság, mint az ura kapna meg, és akkor lenne értéke a szolgának. Azt mondja a Talmud, in ika evet reifa. Azt mondja a Talmud, ez nem igaz. Előfordulhat, hogy van egy szolga, akinek semmilyen értéke nincsen, mert már a pénzbírság se járna érte, hogyha a az ökör fölöklelni. És ez pedig a tréfa, az a szolga, akinek van valamilyen halálos sérülése vagy betegsége, és ez esetben a szabály ez az, hogyha az öklelős ökör felökleli, akkor tekintve, hogy a szolga így is, ő is halálos beteg volt, nem kell pénzbírságot fizetni. Tehát így előállhat egy olyan szituáció, hogy még a pénzbírság szempontjából sincs értéke a szolgának, annak ellenére, hogy amúgy a pénzbírság, jövőbeni pénzbírsághoz való jog eladása, egy érvényes eladás lenne. Azt mondja a Talmudban, ha az élem mikem kömély. Azt mondtam, na jó, de attól még, hogy egy szolga halálos beteg, és így a pénzbírság valóban nem egy érvényes érték az ő tekintetében, de attól még ő szolgálhatja az urát, és akkor a szolgálatának van értéke. Azt mondja, Talmudban úvalom és mukeshén. Azt mondja, Talmud, arról van szó, hogy egyrészt halálos beteg, másrészt pedig a legyengült és mindenféle fajta kiütésektől vert a szolga, és ezért még csak a szolgálatra sem képes, és a szolgálatra nem képes, a pénzbírság tekintetében nem képez értéket, és erről szól a Brájtának a teoretikus diskurzusa, hogy akkor ehet-e a trumából vagy sem. Tehát magyarul ebből a Brájtából nem lehet levezetni azt, hogy egy pénzbírság eladása, a pénzbírsághoz való jog eladása az érvényes eladás vagy sem. Oké. A Talmud rátér a következő kérdésre, és azt mondja, hogy baj a Leo, mi se heci ebdöj, heciben hajlin, se kidesbász hajlin máu. Mi a szabály, ha valaki egy félig szolga, félig szabad ember, aki összeházasodik egy szabad nővel. A kérdés az az, hogy a szabad része, a szabad ember része a szolgának érvényesen megkötteti-e a házasságot, vagy sem. Most ugye a Kiddushin traktátusban van egy diskurzus, ami azzal foglalkozik, hogy ha valaki félig veszel valakit, akkor az érvényes vagy sem. És ott a Talmud azt mondja, hogy ha úgy fogalmaz a férfi, hogy a felemhez, vagy azt mondja a nőnek, hogy a felemhez legyél feleségem, akkor az egy érvényes házasság. Ha viszont azt mondja, hogy a feled legyen a feleségem, akkor az nem egy érvényes házasság. Most ennek a fényében, még erre vissza fogunk térni, de ennek a fényében akkor a félig szolga, félig szabad ember, hogyha elvesz egy szabad embert, akkor mi lesz a szabály? Intim szemleim, mert benyisztről, samar, bászisztről, ez kácsolek, hogy szóim, akkor desez, de házilek hullé, allai házilek hullé. Esetleg az egyik oldalról azt lehet mondani, hogy bár a szabály a Kiddushin traktátusban úgy szól, hogy ha azt mondta az illető, hogy legyél a felem felesége, az egy érvényes házasság. Attól függetlenül itt, ami nagyon hasonló eset, mert ugye egy félig szolga, félig szabad ember beszél a nőt, nem lesz érvényes a házasság. Miért? Mert ott azért érvényes a házasság, mert bár azt mondja, hogy legyél a felemhez feleségem, de tulajdonképpen ő az egészéhez feleség tudna lenni, és a felemhez feleségem az csak úgy értelmezendő, hogy azt akar ezzel mondani, hogy lehet, hogy a másik felem majd elvesz egy másik nőt, ugye a több neműség itt még megengedett, de tulajdonképpen az egészére megengedett a nő a férfinek. Nem így a fele szolga, fele szabad ember esete, ahol ugyanez már nem mondható el, hiszen a szolga felére nem megengedett az asszony. Hallói házalakulé. Intim szemmel benyiszolom, amekádes heci isa, én nem kudeses, és sárbe kinyanő. Ha eved le, és sárbe kinyanő. Másik oldalról viszont ahhoz sem tudjuk biztosan hasonlítani, amikor azt mondja, hogy a feled legyen a feleségem, ugye ami a Kiddushin traktátusban két szabad ember esetében ugye azt mondja a Kiddushin, hogy az nem egy érvényes házasság. Itt viszont esetleg mondhatjuk azt, hogy az ugyan nem egy érvényes házasság, ez viszont, amikor azt mondja, hogy a felemhez legyen a feleségem, egy érvényes házasság. Miért? Ja, ott, amikor azt mondja, hogy a feled legyen a feleségem, ott visszatart valamit az asszony házassági viszonyának kizárólagosságából. Ugye, vagy egy nő hozzamegy egy férfi, ez az kizárólag annak a férfinek lehet a felesége, másnak nem. Egy nőnek nem lett több férje egyszerre, és ezért, hogyha azt mondja, hogy feled legyen a feleségem, akkor azzal visszatart valamit a dolog elkötelezettségének teljességéből ezzel a kifejezéssel. Itt viszont nem tart vissza semmit, mert nem azt mondja, hogy a feled legyen a feleségem, hanem ahhoz a felemhez teljesen legyen a feleségem, amelyhez lehetsz, ugye a szabad felemhez. Tehát nem világos, hogy melyik esethez a Kiddushin traktátus, melyik esetéhez lehetne a legszerencsésebben hasonlítani ezt az esetet. És ezért kérdés a kérdés. Máj, milyenkor a szabály? Tehát akkor a kérdés az az, hogy azt mondta, hogy a kérdés az az, hogyha van egy félig szolga, félig szabad ember szolgánk, és ő elvesz egy szabad nőt, akkor az egy érvényes házassága vagy sem. Tasmá, heimis misi heci event heci ben chörin, ezi hacik nászle rába, ő hacik éjfele jörsi. Dia Márta Kiddushin, Láv Kiddushin, Jöjsim, Nalei. Azt mondja a Talmud, következő Brájtából lehetne megtalálni választ erre a kérdésre. Brájta arról szól, ahogy azt korábban már tanultuk, hogyha valaki félig szolga, félig szabad ember, és jön egy ökör, és felökleli, akkor ugye ha szabad ember lenne, akkor kártétést kell, hogy kapjanak az örökösei, A szolga akkor pénzbírságot az ura. Mi így a megoldás? A pénzbírság felét kapja meg az ura, és a kártérítés felét az örökösei. Nos, hogyha nem lehetne érvényes egy szabad nővel a házassága, akkor egyáltalán hogy lehetnének örökösei? Tehát akkor megkaptuk a választ a kérésünkre. Amarav ába bar ad, adabarába aksa szói treifa. Umája is, nafsej. Azt mondta erre Adabarába, miről van itt szó? Amikor azt mondja, az örökösei, az nem az örökösei, hanem az ő maga. Azt mondja, ő magát, ő meghalt. Nem. Úgy kell ezt érteni, hogy az ökör felökleli, és halálos sebesülté teszi, ezért olyan, mintha már meghalt volna. Kikapja meg a kártérítést ilyenkor, vagy ez esetben a kártérítés felét, ő maga, és ezt jelenti azt, hogy az örökösei. Az örökösei, ez nem az örökösei, hanem ő maga. Amerave, stécsúvaszbe dava. Rave nem fogadja ezt el, két okból. Hadda, de jöjjöftaj. Ez is nem azt mondja, hogy ő maga, hanem azt, hogy az örökösei. Akkor nem lehet úgy értelmezni, hogy hogy az ő maga. Vajd, kajferhú, vamaras lakés, kajferhú, és talán áhár missza. És a másik pedig, hogy egyáltalán az, hogy ha ő halálos sebet kap, akkor az olyan, mintha már meghalt volna, de nem az örököseim, ő kapja meg emiatt a kártérítést. Ez magában egy félreértés, hiszen és lakés azt tanította, hogy a kajfer, az ilyen jellegű kártérítés, az csak a halál után fizetendő, tehát hiába lett halálos sebesülése, attól még nem kell, hogy megkapja a hogy kapjon kártérítést. Tehát ezért ez a válasz nem egy elfogadható válasz. Elame rabe, rói nitan, ve enyloj, ezért rabe inkább másképp magyarázza, és azt mondja, mit jelent az, hogy az örökösei kapják a kártérítést? Az esetben, hogyha egy félig szolga, félig szabad ember lett felöklelve, akkor azt mondja ugye a Brájta, hogy a pénzbírság felét az ura kapja meg, és az örökösei a kártérítést. Mit jelent ez? Azt, hogy az örökösei kéne, hogy kapják a kártérítést, más kérdés, hogy nincsenek örökösei. Nincsenek örökösei, vagy nem lehetnek örökösei, hiszen nem egy érvényes házassága egy szabad nővel. Tehát ebből megint csak nem lehet ezt levezetni. Amer ravek, sem sem mekádes haci isa, én amikor deszeszká, hetszé sivé, hetszé vesz hajlincs, niszkácsom, én kidusin, kidusin. Most ugye ezt a kérdést, amire most nem kaptunk végleges választ, megfordítja a Talmud, és idézi Raveta, hogyha nem arról van szó, hogy egy félig szabad, félig szolga ember veszel egy szabad nőt, hanem fordítva, ha egy szabad férfi veszel egy félig szolga, félig szabad nőt. Azt mondta Rave, ugyanúgy, mint amikor egy két szabad ember közötti házasságnál a férfi a nőnek a felét veszi el, az nem egy érvényes házasság. Ugyanúgy itt is, amikor egy férfi egy félig szabad, félig nő szolgát veszel, az nem egy érvényes házasság. Darás rába belem fúnak, sem sem kádes haci is, én kudes, ez kár hetsz, és sif, hetsz, ez kányis, ez kácsa, én nem kudes ez. Ugyanígy tanította rába belem fúna is. És erre azt mondta, amire le chrizda, mi hadami, haszam, sírbi kinyanai. Hachale, sírbi kinyanai. Ugyanígy tanította rába chrizda, vagy bocsánat, rába chrizda, Rav Huna tanítására a következő kérdést tette föl. Mit mondasz a félig szolga, félig szabad nő házasságát ahhoz hasonlítod, mint amikor egy férfi, egy szabad férfi félig veszel egy szabad nőt. Na jó, de a két dolog nem hasonlít. Miért? Mert amikor egy szabad férfi félig veszel egy szabad nőt. Az azért nem egy érvényes házasság, mert azt mondhatjuk, hogy sírbe kidúsin, sírbe kinyon, hogy nem kizárólagos a házasság, az elvétel. Ugye, mert mit mond, hogy a feledet veszem el, a másik felet nem? És ez értelmszerűen nem tud működni. Viszont itt, amikor a fele, szolga fele szabad a nőnek, és a szabad felét veszi el,
akkor minden, ami elvehető, azt elvette. Tehát nem
hagyta meg a nő felét, és ezért a dologra továbbra is mondhatnánk azt, hogy érvényes. Hadarukim rabbara funa amoyra leim. Később rabbara funa tulajdonképpen visszavette azt, amit mondott. Ukim amoyra leim maga mellé állított egy kikiáltót, ugye ez rabbiknak gyakran szokása volt, hogy halkan beszéltek, és valaki kikiáltotta azt, amit mondtak. De Darás, és a következőt mondta, Machseilázai, Stachasja, Deha, Izsajás azt mondja, hogy ez a hiba kezed alatt van, én adom őmed az libretőre, el a imnichsabahem. Ez azt jelenti, arra utal, Izsajásnak ez a mondata, hogy az ember akkor érdemli ki, hogy a Tórát magáévá tegye, ha előfordul, hogy hibázik. És az arra akart utalni ezzel Rabbá Funa, hogy én is hibázom. Hibáztam. Áfál Pésom, nem kádás haci is, én nem kudás, ez a lehetszes hibhetsz, ez hajn is, ez kácsak, ez a kedusi. Hibáztam, mert a szabály ez nem úgy van, ahogy ezt korábban mondtam, hanem igenis, annak ellenére, hogyha valaki elvesz egy szabad ember, félig vesz egy szabad nőt, az nem egy érvényes házasság. Mégis, hogyha egy szabad ember elvesz egy félig szolga, félig szabad nőt, az egy érvényes házasság. My time is érvéki nyanai, akhala is érvéki nyanai. Mi ennek az oka, mi a különbség a kettő között? Az, amit az előbb Rav Chisda mondott neki, hogy amikor egy szabad férfi elvesz egy félig szabad, egy szabad férfi elvesz szabad nő felét, akkor az azért nem érvényes, mert nem teljes és kizárólagos az elvétel. Itt viszont teljes és kizárólagos az elvétel a nő szabad felére, és ezért érvényes a házasság. Oké, ugyanennek a szabálynak, ugyanennek a kérdésnek a kapcsán a Talmud most idézi, hogy mit mondott Rav Seishez. Amra Rav Seishez, hogy semmi sem, hogy kádesek a cíjseim, amikor lesz, kádesek a cíjseim. Ő Rabban Rav Huna és Rave előző véleményével ért egyet, és azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy nem érvényes a házasság, hogyha egy szabad ember egy szabad nő felét veszi el, ugyanígy nem érvényes a házasság, hogyha egy szabad ember egy félig szabad, félig szolga nőt vesz el. Im laksa hadom le, imá ézu sifra harufa. Zúsi hecse sifra hecse beszhajjénom resze levenivri. Alma bász iruszihi. A Seishez úgy érezte, hogy meg kell oldani egy problémát ahhoz, hogy ki tudjon állni a véleménye, ezen véleménye mellett. Mi ez a probléma? A Tóra Mózes 3. könyvének 19-es fejezetében a 20-as mondat egy vitatott értelmű mondat. A mondat arról szól, hogyha valaki illetéktelenül hál egy Sifra a nechrefeszle is egy szolganővel, aki egy férfi mellett van elkötelezve. Nechrefeszle is. És vita van a Talmudban, hogy mit jelent ez, miről van szó. De mindenesetre a Tóra ugye azt mondja, hogy ebben az esetben ez nem számít. Ha valaki illetéktől hál ezzel a nővel, az nem 100%-osan olyan, mint egy házasságtörés. És nem halálbüntetés eljöttel, hanem enyhébb büntetés. De a Talmud vitatja, vagy mi az a sifra nechrefeszle is? Egy szolganő, aki el van kötelezve egy férfi mellett. És itt két vélemény van. Az egyik Rabbi Akiva véleménye, a másik Rabbi Shmuel véleménye. Rabbi Akiva azt mondja, hogy ez a sifchani chlefeszleg is, ez a szolganő, aki férfi mellett van, vagy férfi mellett van elkötelezve, ez egy olyan speciális eset, amikor egy félig felszabadított szolganő, kánálint a szolganő, egy héber szolgának a felesége. Héber szolgának a párja. De Bismol szerint pedig egyszerűen arra van szó, hogy egy kánányt a szolganő, aki egy héber szolga párja. És ugye mindaddig, amíg a héber szolga, addig valóban együtt lehet egy neki rendelkezésre bocsájtott kánányt a szolganővel. És erről az esetről van szó, hogy és ezek után valaki együtt van ezzel a szolganővel, és akkor annak a szabályai, amit a Tóra itt leír. De minden esetre, Rabbi Akiva ugye mit mond, hogy egy félig szabad félig szolga nőről van szó, aki egy héber szolga párja. Ha morrasszalai evedivré, pontosabban úgy fogalmaz, mint aki félig szabad félig szolga nő, aki jegyese egy héber szolgának. Álma bászíról összöszöhi. Akkor ebből úgy tűnik, hogy az ilyen nő az jegyessé válhat. El lehet őt venni feleségül. Csak ez nincs így. Emel löj, valaki ezzel érvelne, akkor azt mondom neki, menj Rabbi Ishmaelhez, és ő mit mond? Ő ugye azt mondja, hogy ez egy kánaanita szolga, aki jegyese egy héber szolgának. Most ugyanúgy, ahogy a kánaanita szolga nem lehet jegyes, mert ugye ő nem egy szabad zsidó ember, tehát az egész jegyesség és házasság fogalma nem jogértelme nem létezik nála. Mit jelent az, amit Rabbi Ishmael mondott, hogy aki jegyes egy héber szolgának, aki a párja a héber szolgának. Akkor ugyanúgy Rabbi Akiva véleményét is lehet úgy magyarázni, hogy mit jelent az, hogy nurasza, hogy egy félig szabad, félig szolga nő, aki jegyese egy héber szolgának, nem azt jelenti, hogy jegyese, hanem azt jelenti, hogy párja, és így ebből nincs bizonyíték. Tehát nem tudod bizonyítani, hogy mégiscsak érvényes lenne egy szabad ember házassága, egy félig szolga, félig szabad kánaánit a nővel. Oké, és ezért mondja, amit mond Löfseishes, hogy a félig szabad, félig szolga kánaánit a nővel való házasság, az ugyanúgy érvénytelen, mint két szabad ember házassága, ahol a férfi azt mondja a nőnek, hogy csak a feledet veszem el. Amar Rav Chisda, azt mondta Rav Chisda, Hetszi baszhaidin, és nizkácsele Ruvein, és tákler mechazom, nizkácsele Simon, mész is nem iszja, bemesz le lévi. Rav Chisda egy elég komplikált esetről beszél, arról beszél, hogyha volt egy félig szolga, félig szabad nő, akit elvett Ruvein. Majd felszabadult, és ezek után elvette Simon, Ruvein testvére. Majd mindketten meghaltak, akkor Lévi, a harmadik testvér kell hívomot csinálni. De én csináljam be. Én a Nikoire ba, és nem. És én nem nevezem ezt az esetet a két fiú házastársa esetének. Ebben a traktátusban viszonylag részletesen tanultunk arról, hogy ha valaki, egy nő, valamilyen módon egyszerre két testvérnek a felesége, mire a harmadik testvér elé kerülne, mint potenciális sógorházasság esete, akkor az a sógorházasság nem sógorházassági kötelék nem jön létre. Hogy lehet valaki egyszerre két testvérnek a házassági kötelékében, erre most nem fog rátérni, de gyakorlatilag például úgy, hogy meghal az első férj, és még mielőtt a jibumra, a sógorházasságra sor kerülne, egy hagyományos eljegyzéssel eljegyzi a másik testvér, vagy ő is meghal. Mindenesetre ebben az esetben föl van mentve a sógorházasság alól a nő, és ebben az esetben, amikor valaki egy félig szolga, félig szabad nőként kezdi a pályafutását, elveszi Ruvein, majd meghal, majd felszabadul a nő, és elveszi Simon, majd ő is meghal, akkor amikor a Lévi elé kerül, akkor az nem számít két testvér házastársának. Miért nem? Manapság, ikidusi de Ruvén kidusi, inkidusi de Simén láv kidusi, inkidusi de Simén kidusi, inkidusi de Ruvén láv kidusi. Rosszul mondtam az előbb. Tehát elvette Ruvén ezt a félig szolga, félig szabad nőt. Nem halt meg, hanem fölszabadult a nő, és elvette Simon. Majd mind a két fér meghalt. Tehát ez az eset. Ugye ebben az esetben ez azért nem két testvér házastársa, mert nem lehet a nő egyszerre Ruvén és Simon felesége. Tehát ha az első felvonásban, amikor még félig szabad, félig szolga volt, létrejött a házasság Ruvénnal, akkor hiába szabadul föl, Simon házassága nem jön létre. Ha meg nem jött létre a házasság Ruvénnal, akkor Simon házassága jött létre. Tehát mindenképpen, amikor mindketten meghalnak, Lévi felé létrejön, a harmadik testvér felé létrejön a sógorházassági kötelék. Most a Talmud kicsit jobban megnézi ezt az egész esetet. Itt már, Hetszi, Sivka, Hetszi, Veszkönyv, Szkácsi, Luvin, Stáhra, és Hazmin, Szkácsi, Simon. Mi van akkor, hogyha egy félig szabad, félig szolganőt elvesz Ruvén, majd felszabadul a szolganő, és elveszi Simon, egy másik ember. Kinek a felesége ez esetben ez a nő? Rav Jöjszö bár Hamamár, Rav Nachman, Pakú kidusér is. Rav Jöjszö bár Hamamár szerint, Rav Nachmant idézve, az első házassága megszűnik, mert amikor felszabadul teljességgel ez a nő, akkor mintha újjá születne. Az előző házasság nem, mintha meg nem is lenne, és akkor a második házasság érvényes. Rabbi Zeira már Rav Nachman gamru kidusi rishon. Rabbi Zeira viszont azt mondta, hogy szerint Rav Nachman nem így nyilatkozott, hanem úgy, hogy pont fordítva, az első házasság megerősödik a felszabadítással. Tehát a második házasság nem érvényes. Amar Rabbi Zeira, kvaszidi demisztávra dixiv lajum szuki laj hufsa. Ha hufsa, jumaszó. Azt mondta Rav Zeira, én bizonyítani tudom, hogy nekem van igaza. Honnan bizonyítom? Ugye megint csak a Sifcha Nechrefeszle is, Sifcha Harufa esetéből, amiről az előbb beszéltünk, ahol a férfi mellett elkötelezett szolganő esete, akivel együtt van idegen férfi, és azt mondtuk, hogy itt ez nem számít házasságtörésnek, hanem annál enyhébb büntetés jár ezért a cselekedetért. És ugye tanultuk, hogy itt ugye mit jelent az, hogy egy férfi mellett elkötelezett szolganő. És ugye azt mondtuk, hogy Rabbi Shmuel és Rabbi Akiva vitatkoznak. Rabbi Shmuel szerint ez egy szolganő, Kánta szolganő, aki átmeneti párja egy héber szolgának. Rabbi Akiva szerint egy félig szolga, félig szabadnő, aki párja egy héber szolgának. Most, hogyha ezt a véleményt nézem, akkor mit jelent a, már az utóbbit, mit mond a Tóra, hogy nem kell őket ezért az aktusért. Tehát, ha egy idegen férfiatok után ezzel van, együtt van ezzel a nővel, az nem számít olyan súlyos házasságtörésnek, és azért nem kell halállal büntetni őket, és a Tóra úgy fogalmaz, miért nem? Lőj jumszú, ne halljanak meg, amit az idegen férfi, meg ez a szolganő, ki loj hufsa, mert ez a nő nem lett felszabadítva, hanem csak félig szabad, félig szolga. Ugye Rabbi Akiva magyarázta szerint. Ha hufsa, jumszú. De akkor ebből úgy tűnik, mint hogyha azt mondja Tóra, hogy azért nem jár neki halál, nekik halál, mert nem lett felszabadítva. Ha föl lenne szabadítva, akkor járna nekik halál. Miért? Mert az első felszabadítás előtti párkapcsolat a héber szolgával megerősödne, és valódi házassággá válna. Mit látok ebből? Hogy nekem van igazam, hogyha elvesz egy ember egy félig szolga, félig szabad nőt, és utána a nő felszabadul, akkor az csak megerősíti a korábban felemás vagy gyenge házasságot. Amelé a báje, ullet tánad vére bismölde, a másik, a knájzmölsz, leved ívja, a knájzmölsz, a knájzmölsz, a knájzmölsz, a knájzmölsz, a knájzmölsz. Azt mondja, ha talmúd, várjál csak, Tehát Rabbi Shmuel magyarázata mi? Az, hogy ez nem egy félig szabad, félig szolganő, hanem egy teljesen szolganő. És erről mondja a Tóra azt, hogy nem jár ennek a párkapcsolatnak a megtöréséért halál. Miért? Kilaj hufsa, mert még nem lett felszabadítva. Akkor itt is úgy értelmezett, ha fel lenne szabadítva később, akkor járna halál? Hát nem, nem biztos, hogy nem, mert ha egy héber szolga együtt van egy kánita, párkapcsolatban van egy kánita szolganővel, ha a kánita szolganő utána felszabadul, akkor nem teszi automatikusan a feleségévé. Enne máisztak lémény már, se hufsa, vagy hazmenicskácsa, akkor nem én, se hufsa, vagy hazmenicskácsa. Hogyan lehet akkor a Bismol szerint értelmezni ezt a tórai passzust? Úgyhogy azért nem jár nekik halál, mert a nő nem lett felszabadítva és nem kötött házasságot a felszabadítás után. Ugyanígy Rabbi Akiva véleményét is lehet akkor így, vagy véleménye szerint is lehet így értelmezni a szöveget, hogy a félig szabad, félig szolga nő, ha elköveti ezt a párkapcsolati törést, vagy házasságtörést, akkor nem jár érte halál, mert nem egy szabad nő, aki házasságot kötött. De nem azért, ki loj hufsa, az nem azt jelenti, hogy ha felszabadul, akkor automatikusan a feleségévé válna. Tehát azért nem bizonyíték, hanem egy erős bizonyíték. Amara funda barkati namara vitzchak, maisi bishachas, chetsi chetsi baschoinin, kofos rába baszol baschoinin. Annak azt mondott a rab funa, Bárkötin, a Rabbi Yitzchak nevében, hogy volt egyszer egy félig szabad, félig szolga nő, akit nek az urát kötelezték, hogy szabadítsa föl teljesen. Ugye korábban már tanultuk egy Sámes Bét Hillel vitáját, hogy egy félig szabad, félig szolga férfi esetén Bét Sámály végül is meggyőzte Bét Hillelt, hogy föl kell szabadítani, kötelezni kell az urát, hogy szabadítsa föl. Miért? Hogy tudja tartani a szaporodjatok és sokasodjatok micváját. Most egy nőre ugyanez nem vonatkozna, mert a szaporodjatok sokasodjatok micvája a férfi kötelessége, de nem a női. Itt viszont a Funa Barkatina azt meséli, hogy egy félig szabad, félig szolga nő felszabadítására ugyancsak kötelezték a rabbik az urát, hogy szabadítsa föl. Kemákra békemben bröika, de ammár, alis ne ilyen, hú, ajmer, vagy valaha észre mondok én, hogy ajmer, ponyol, hú. Az kinek a véleménye szerint, vagy, mi, vagy kinek a véleményét követve kötelezték az urát, hogy szabadítsa föl. Bihalan Bröik a véleménye szerint, aki szerint igenis a szaporodjatok és sokasodjatok kötelessége egyaránt vonatkozik a nőre, csak úgy, mint a férfira. Miért? Mert a Tóra úgy fogalmaz Mózes első könyve, első fejezet 28-as mondata, hogy és megáldotta őket Isten, és azt mondta nekik, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Tehát, hogy többes számban mondta mindkettőjüknek, mind Ádámnak, mind Évának, tehát a kötelessége a szaporodjatok, sokasodjatoknak, mind a kettőjükre, a férfire és a nőre is vonatkozik. Tehát a probléma, amivel Bét Sámály meggyőzte Bét Hillelt, hogy fel kell szabadítani a szolgát, ugyanúgy fennáll egy félig szabad, félig szolga nő esetén, mint egy félig szabad, félig szolga férfi esetén. Amarachom, hogy Yitzchak, loj, minhek hefker na hágóba. Nachman Yitzchak szerint viszont ez nincs így. Nem azért, nem emiatt kötelezték az urát, hogy szabadítsa föl, hanem egyszerűen azért, mert ezt a félig szabad, félig szolga nőt szexuálisan kihasználták, és parázna módon jártak, viseltettek vele az emberek, mert egy ilyen felemás státusza volt, és ezért a rabbik ennek véget akartak vetni, és kötelezték az urát, hogy szabadítsa föl. Oké, elérkeztünk a következő mistához, és továbbra is a szolgák szabályairól van szó, és a Talmud azt mondja, Mőjhele Ávdaila Évdéki Habim, Mőjhele Hurcsal, Jetszi Jatszabán Hajrin, ha valaki eladta a szolgáját egy pogány embernek, vagy Izraelen kívülre adta el, akkor a rabbik megbüntették, és büntetésből a szolga felszabadul, fel kell szabadítani. Ugye a szolgának ezzel a sorsa ugye megkeseredik, rituális vallási szempontból, hiszen egy szolga az félig betér, amikor szolgává lesz. Ha eladja egy pogánynak, vagy Izraelen kívülre adja el, akkor azzal ellehetetleníteni azt, hogy ez a szolga a zsidóság alapjait megtartsa. És ezért büntetésből, hogy ilyet ne csináljon a szolga ura, kötelezték az urát, hogy föl kell szabadítania, tehát hogyha vissza is jönne Izraelbe a szolga, vagy megszűnne ez az adásvétel a pogány új tulajdonos felé, akkor is a szolga már egy szabad ember státuszában lenne. Oké, nézzük, mit mond a Brájta a Misna kapcsán. Tanulában, a Mechrab, de lényeki havim, jocsodak helyérőző, szarjak egy sikről, mert rábbai rise. Azt mondja, a Talmud, hogyha valaki eladja, idézi a Brájtát, ha valaki eladja a szolgáját egy pogánynak, akkor az a pogánynak adott eladás azt eredményezi, hogy a szolga szabad emberré kell, hogy váljon. Persze kell, hogy kapjon egy felszólító levelet az első urától. Tehát a zsidótól, aki eladta a pogánynak. Amire most még amléjel, a mehet van, a borim silaik, azt mondja, a inaj. Ábel, azt mondta, hogy most még amléjel, mikor kell egy külön válul, egy külön felszólító levél a szolgának ilyen esetben, akkor, hogyha a pogánynak adott adásvétel kapcsán nem írta rá az onját. Ha ráírta az onját, akkor az maga a felszabadítása. Máj oinoj. Mi az, hogy nem írta rá az onját? Amrev se is, ez de kasszav lei, lekesettiv rachmin menno, én li imhoklum. Én li eszekbe ha. Azt mondta Rav se is, ez mi az oin? Ez itt azt jelenti, hogy a szerződésben vagy az adásvétel kapcsán írtak be, beleírta az eladó zsidó ura a szolgának, hogyha elmenekülnél az új urattól, akkor semmi közöm hozzá. És ezzel tulajdonképpen lemond róla, és ez olyan, mintha már egy felszólító levelet írt volna neki.